Hogyha azt mondja valaki, hogy második Erzsébet a magyarok királynője volt, akkor nyilván az első reakció az, hogy kinevetnek, vagy azt mondják, hogy dehogy is volt a magyarok királynője, tehát ő a britek királynője volt. Igen, ez így is van, mindaddig, amíg az ember a látszat alapján ítél. Amíg az ember úgy ítél, ahogy amit lát. Hát az újságok, meg a média, hát ők azt mondták, hát ha másonnét nem tudjuk, akkor nyilván, hogy a média után beszélünk, hogy második Erzsébet Nagy-Britannia királynője volt. Hogyan mondhatja azt valaki, hogy második Erzsébet a magyarok királynője is volt? Nem csupán a magyarok királynője, majd hogy nem az egész világ királynője. Ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz szükséges, hogy ne csupán a látszat alapján ítéljünk. Viszont, hogyha látszatra nézzünk, még akkor is eléggé nyilvánvaló a dolog, mert hogyha azt hiszem, hogy 93-ban volt Magyarországon, második Erzsébet, és hát mindenki meghajolt előtte. Kicsi a valószínűség annak, hogy ő valaki előtt meghajolt volna, de akik őt ugye vendégül látták, fogadták, mindenki meghajolt előtte. Tehát még a látszat is azt mutatta, hogy óriás neki az autoritása. Nem biztos, hogy még Magyarországon is a helyi ugye, elnöknek, miniszterelnöknek nagyobb a hatalma, mint második Erzsébetnek Magyarországon. Na de mit jelent az, hogy második Erzsébet a magyarok királynője is volt? Szükséges, hogy felfogjuk valahogy, hogy azok a képek, amiket látunk mi a világban, azok arra vannak, ugye idéglenesen minden kép, amit látunk, amit az emberi szemek látnak, minden idéglenes. Az, hogy Erzsébet a Nagy-Britannia királynője volt, az is idéglenes. Az, hogy ő egyáltalán létezett a Földön, a mulandó világban, ugye, hát az is idéglenes. Tehát az összes kép, amit látunk ebben a világban, az összes kép arra van, hogy tanítson minket, a lelket nevelje, hogy valamit eláruljon a lélekről, az igazi valóságról, az Isten szerinti valóságról. Tehát szükséges, hogy lélek által lássunk mindent, mert test szerint hiába mondjuk azt, hogy nem, második Erzsébet nem volt a magyarok királynője. Pontosan, test szerint nem volt az, fizikailag nem volt az, vagyis nem írta ezt sehol, hogy második Erzsébet a magyarok királynője. De hogyha azt vesszük, hogy második Erzsébet Nagy-Britannia királynője volt, és Nagy-Britannia szülte a brit gyarmatokat, Amerikát, Kanadát, Ausztráliát, Új-Zélandot, stb. India, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Nagyon sok ország van, nagyon sok nemzet van, amelyet ugye Nagy-Britannia meghódított. Mit jelent az, hogy Nagy-Britannia meghódította Indiát, vagy Ausztráliát, vagy gyarmatosította ugye az észak-amerikai kontinenst? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy rányomta a bélyegét. Rányomta, hiába, hogy Amerikának van egy elnöke, milyen szellemiség által. És itt ez a fontos kérdés, hogy meg tudjunk így gondolkodni. Tehát ne csupán a látszat után, hanem úgy, hogy ugye van egy Nagy-Britannia, amely egyértelműen ugye, hogyha egy erősebb nemzet meghódít egy gyengébb nemzetet, rányomja az ő pecsétjét arra a nemzetre. Mi történt, amikor Nagy-Britannia kolonizálta a félvilágot, meghódította, gyarmatosította a félvilágot? Hát nem csupán lekaszabolta, megölte az őslakósokat, az indiánokat, és nagyon sok helyen a világban nagyon sok gyilkosságot követett el, hanem az is történt, hogy miután meghódította, rányomta a bélyegét. Szándékosan mondom azt, hogy nem, hogy bélyege és nem pecsétje. Mert a pecsét azt tudjuk jó, hogy mi az. A pecsét az élet pecsétje, azt nem mindenki kapja meg. A bélyeget azt bárki felveheti. Nagy-Britanniától, második Erzsébettől, a hatodik Erzsébettől, teljesen mindegy, valakitől felvetjük a bélyeget. Tehát az történik, hogy igen, Nagy-Britannia gyarmatosította ugye az észak-amerikai kontinenst és nagyon sok más országot. És miután eljött, noha eljött, látszólag eljött, és autonómiájuk van, önkormányzatuk van, de a bélyeget azt magukon viselik azután is. Még India is valamilyen mértékben, nagy mértékben viseli magán Nagy-Britannia bélyegét. Noha, ugye most ő független, tehát elküldték az angolokat, hazaküldték. Szóval, tehát hogyha a britek el is jöttek Kanadából, eljöttek Ausztráliából, Új-Zélandról, a szellemiséget ott hagyták, így van-e? Tehát az ő gondolkodásukat, az ő mentalitásokat, az ő ízlésüket, azt ott hagyták? Ez van, emberek. Tehát rányomta a bélyegét. A bélyeget azt ott hagyta. Azt mondta, hogy ez az enyém. Ott hagytam valamit, ami az enyém. Az én gondolkodásomat, az én szellemiségemet. Amerikába ott hagyta-e Anglia, Nagy-Britannia az ő szellemiségét? Teljesen egyértelmű, hogy igen. Teljesen nyilvánvaló, hogy igen. Tehát nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy Amerikának is a királynője volt II. Erzsébet. Noha Amerikának voltak különböző elnökei, republikánusok és demokraták egymást váltogatták, mégis ugye, tehát nem semmiképp nem az őslakosok, az indiánoknak a szellemisége uralta Amerikát, hanem a brittek szellemisége, a brittek gondolkodásmódja, a brittek disznóságai, ugye, a brit malacok, ugye, azt terjedt el, lekaszabolták az ottani állatokat, ugye, a vadállatokat is vittek helyette angol malacokat, meg angol tyúkokat is, angol mindent. Tehát rajta volt a bélyege. Tehát miután eljöttek az angolok, Amerikát, Észak-Amerikát továbbra is Nagy-Britannia uralta. És hogyha Nagy-Britanniában ugye éppen királynő volt, egy királynő volt, hát akkor egyértelmű, hogy Amerikának is ő volt a királynője, nem? Jó van, de Magyarországon milyen filmet néztünk nem is olyan túl rég. Hát az, hogy valami Amerika, és a zenéje is milyen buli volt. Hát bulisztunk, mindannyian táncoltunk rá, szögdöstünk, hogy na végre, hát megtörtént a Kánaán, Magyarországon is valami Amerika van, ugye? Ez történt. Örültünk, hogy valami Amerika van. Igen ám, de hogyha Magyarországon valami Amerika van, és Amerikában valami Anglia van, Nagy-Britannia van, és Amerikát a brit szellemiség uralta, és az amerikai szellemiség leuralta Magyarországot, hát akkor ki volt? Ki Magyarországnak a királynője? Orbán Viktor? Nem hinném, emberek. Nem hinném. Magyarország királynője egészen mostanig második Erzsébet volt. Második Erzsébet. De ezt tovább visszük is. Figyelj, még az eszmefutatás sokkal érdekesebb lesz, és sokkal mélységesebb lesz, mint gondolnád. Olyan dolgok tárulnak itten fel, és olyan dolgok válnak nyilvánvalóvá, amire nem is számítottunk. Nem hiába mutatta nekem Isten egy néhány nappal ezelőtt álomban, hogy mostantól még keményebb eledel fog következni. Szóval ott tartunk, hogy ugye Magyarországnak a királynője, szellemiségbeli királynője II. Erzsébet volt. Azt a szellemiséget fogadtuk be, és azon szellemiség szerint éltünk mi is, amilyen szellemiség szerint éltek az amerikaiak, és ők pedig olyan szellemiséget örököltek, amit adtak nekik a brittek. Tehát Magyarországnak a királynője is volt II. Erzsébet. Most akkor egy picit ezt a kérdést felfüggesztem, nem véglegesen, hanem ideiglenesen felfüggesztem ezt a kérdést, és áttérek arra a kérdésre, hogy mit jelent az, hogy egy nemzetnek, egy országnak királynője van, és nem királya. Mit jelent ez? Tudni kell, vagyis tudhatja az, aki kereste az igazságot, próbálta megérteni, mi történik a Föld nevű bolygón, planétán, ugye, mi történik, hogy beszéljünk mind a két táborhoz, azokhoz is, akik a földgömbön élnek, és azokhoz is, akik a lapos földön élnek, akik a planétán élnek, és akik a földgömbön élnek. Tehát tudni lehet a Bibliából, a Biblia segítségével, hogy a proféták bizonságai által, hogy Isten nem akart királyt. Sőt, Isten nem akarta, de nemhogy nem akarta, ő most sem akarja. Jézus által ő egyértelműen kirendette, hogy nem akarja, hogy király legyen a földön. Hogy királyok uralkodjanak az emberek fölött, ez nem volt Isten terve. Egy szabad népnek nincs királya, sem Attila, sem Károly, sem Erzsike, sem Marika, sem Jucika. Istennek ez nem volt a tervében. Igen ám, tehát viszont miután ugye még jobban belezuhant az ember a testbe, ugye a zsidók is, a héberek is még jobban belezuhantak a testbe, megkívánták a szomszédoktól, te neki királyuk van, nekünk is király kell. Hogy valaki uralkodjon fölöttünk. Tudnélik, addig nem volt a héberek fölött semmilyen király, semmilyen vezér nem volt jóformán. Olyan értelemben, hogy ilyen, akik ilyen fegyveres erővel uralkodtak volna fölöttük, olyan nem volt. Akik uralkodtak ugye a héberek fölött, azok Istennek az emberei voltak, ugye proféták voltak, bírák voltak, akik hatalmas bölcsességgel, Isten megpróbált bölcsességével vezették az embereket. És mindig azt javasolták, hogy emberek, nektek ne kelljen király, se császár, se miniszterelnök, se miniszter, semmi, hanem inkább ismerjétek a Teremtő Istent. És akkor nem fog rajtatok ember uralkodni. Na ez volt De még mindig ez. Isten dicsőséges terve. Mit szólsz, milyen? Tetszik, nem tetszik? Nekem nagyon tetszik, megmondom őszintén. Vágyom arra a helyre, arra az állapotra, ahol senki az ég adta világon nem uralkodik senkin. Ez a mennyek országa, emberek. Jézus szerint azt mondja, hogy látjátok itt a földön, a föld bezuhantak között, azt mondja, a nagyobbak ugye hatalmaskodnak és uralkodnak a kisebbek fölött, és elnyomják őket. Ezt teszi a fáraó, ezt teszi a király, ezt teszi a miniszterelnök, ezt teszi a királynő is. De nem Isten terve ez, nem a mi mennyei atyánk terve ez. Az ő terve az, hogy éljenek az emberek békességesen, legyenek egymásnak testvérei, aki nagyobb, mint a másik, az szolgálja a kisebbet. Abban ismerszik meg, hogy valaki nagyobb, mint a másik, hogy képes szolgálni a kisebbiket. Tökéletes, dicsőséges terv, azt kell mondjam. Ezért is kívántam, hogy nekem egy királyom legyen csak, egyetlen egy. Nem ilyen földi halandó király, hanem egy halhatatlan, örökké való király. Királyok királya, urak ura. Tehát Isten nem akarta, hogy legyen király, de amikor a héberek belezuhantak a testbe, és megszerették a fokhagymát, a kolbász, ott, amit a pogányok is ettek, azt mondják, hogy nekünk is király kell, egy jó buri van ember. Nekünk is király kell. És most gyorsan fel fogom olvasni, hogy mit jelent a király. Közben felteszek egy kérdést, hogy mindenki gondolkozzon rajta, hogy melyik a jobb, egészen pontosan melyik a rosszabb, a király vagy a királynő. Az, hogy egy bizonyos nemzetben, nemzetnek királynője van és nem királya, az jobb-e, mint ha király volna, vagy rosszabb? Tehát hanyatlás a király ahhoz képest, hogy király van a nemzetnek, vagy pedig egy ilyen, mondjam azt, ilyen spirituális magasabb szint. Mit szólsz te, hogy melyik a rosszabb? Tehát az, hogy az embernek királya van, az rossz, azt szerintem azt mindenki érzi, aki nem érzi eléggé, az később fogja érezni, talán. Kérdés az, hogy melyik rosszabb? Az, hogy királynője van egy nemzetnek, vagy az, hogy királya van? Az, hogy királya van, az is rossz. De vajon az, hogy királynője van, az rosszabb, vagy pedig kevésbé rossz, mint hogy a királya volna? Akkor most gyorsan felolvasom, hogy milyen jogai vannak a királynak, és hogy történt, hogy lett először királya a hébereknek. Tehát felolvasom az egész fejezetet, 22 bekezdés kibírja mindenki szerintem. Tehát, hogy értsük meg, hogy miért lett a hébereknek királya. Miért nem volt jó nekik király nélkül, császár nélkül, miniszterelnök nélkül, parlament nélkül? Miért nem volt nekik az jó? És lőn, hogy amikor Sámuel megvénhedett, az ő fiait tevé birákká Izrael felett. Elsőszülött fiának pedig Joel volt a neve, és a másodiknak Abia. Kik Beérsebában bíráskodtak, de fiai nem járának az ő útjain. Hoppá! Itt valami történt, valami elsiklás. Tehát a jó profitának a fiai sajnos nem jártak az ő útjain. Megkívánták ők is az óriások útjait, ugye. Tehát ők már nem voltak kíváncsiak Istennek a törvényére, az élet törvényére. Tehát nem jártak az apjuk útjain, hanem a telhetetlenség után indulának. Ismerős? Valaki találkozott ilyen miniszterelnökkel, vagy elnökkel, netán gyülekezeti vezetővel? Csak úgy kérdem, hogy érdekességképpen. A telhetetlenség után indulának, és ajándékot fogadának el, és elfordítják az igaz ítéletet, megtagadván Istent. Ismerős valakinek? Ilyet láttál valahol? Valamelyik vallási felekezetben, vagy valami, mit tudom én, uralkodók, polgármesterek, képviselők, miniszter, ilyet láttál, hogy nem jártak igazi ítéletben? Hanem a pénz után, a mammon után, a telhetetlenség után indulának, és ajándékot fogadának el, és elfordítják az igazi ítéletet. Összegyűlének azért Izraelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. És mondának néki a prófétának, imé te megvénhettél, és fiaid nem járnak útaidon. Most azért válasz nékünk királyt, aki itt éljen felettünk, mint minden népnél szokás. Tessék, lemajmoltuk a szomszédokat. Tehát nem azt mondtuk, hogy a fiaid nem jók, nem jó bírák, szükség lenne valami más bölcsebb emberekre, akik jobban szeretik Istent, az élet törvényét, hanem egy király kellett. Vagy esetleg ők fordultak volna Istenhez személyesen, ahhoz azt ki volt zárva teljesen. Milyen jó volt, hogy Mózes megmondta nekünk, mit kell csinálni, utána aztán Sámuel mondta meg, Józsué megmondta, és mindenki, Sanyi bácsi is megmondja, és a pápa is mindenki megmondja. Ugye mennyire? Én csak szépen hátrafekszem, nézem a televíziót, aztán közben rákatintok a Hit televízióra, hogy aztán mondják meg nekem, mit kell csinálni. Tehát sem Istenhez nem akartak fordulni, sem Isten embereit nem keresték, ugye, akikben lett volna igazság. Azt mondják, hogy válasz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Na, itt jégre vonult a Ábrahám népe. Azonban Sámuelnek nem tetszik a beszéd, hogy azt mondák, adj nékünk királyt, aki ítéljen felettünk. És könyörges szegény Sámuel az úrhoz. És mondd az úr Sámuelnek, fogadd meg a népszavát mindenben, Sámuel, amit mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, Sámuel, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjon felettük, hogy ne az én szavam, ne az igazság, ne az örökkévaló igazság uralkodjon felettük, hanem egy király. Sámuel, ne aggódj, nem téged utáltak meg. Ezzel vigasztal minket is Isten, amikor támadnak, vagy mit tudom én, piszkálódnak, hogy hát, hogyha mi Istentől szólunk, ha Krisztusból szólunk, akkor nem, és utálnak minket, akkor nem minket utálnak, hanem azt, akiből szólunk. Hogyha mi az életből szólunk, és utálnak minket, akkor kit utálnak? Hát az életet. És aki utálja az életet, az ami lesz. Találd ki. Mindam a cselekedetek szerint, amelyet véghez vittek attól a naptól kezdve, amelyen kihoztam őket Egyiptomból, egészen a mai napig, hogy elhagytak engem, és idegen isteneket, emberi filozófiákat, szobrokat, szűzanyákat szolgáltak. Veled is az szerint cselekesznek. Most az itt hallgass szavukra. Mindazáltal tégy ellenök bizonyságot. Ezt mondta Jézus is. Nehogy valaki azt higgye, hogy Jézus mást mondott, mint Sámuel. Hát akkor Jézus azt mondja, hogy menjetek be minden házhoz, és mondjátok meg azt, hogy eljött hozzátok a mennyek országa. És ha valaki örömmel fogadja, akkor a ti békességetek szálljon arra a házra, és nyugodjon meg azon a házon a ti békességetek. Legyen örömük, mint Zákeusnak. De hogyha nem fogadják, akkor rázádok le a port is a lábaitokról, bizonságul ellenük, hogy eljött hozzuk Isten országa, de nekik nem kellett az igazság, kellett a hazugság, ami betegség és halál. Tegyél bizonságot ellenük. Ezt mondta Isten Sámuelnek. Tehát most itt hallgass a szavukra, mindazáltal tégy ellenük bizonságot, és add tudtokra a király hatalmát, aki uralkodni fog felettük. Te, aki ezt hallgatod, tudjál róla, hogy ez a hatalma van fölötted is. A miniszterelnöknek, Erzsébet, neki most már nincs, mert ő elment. De a következőnek, tehát mindaddig, amíg valaki nem válik Isten gyermekévé, az igazság, az igaz beszéd által, Jézus szava által, Isten lelke által, mindaddig igaz minden, majdhogy nem minden szó, amit most fel fogok olvasni, hiába lázadsz, hiába mész tüntetni, mert amíg nincs, te nem vagy benne a mennyei uralomban, a mennyei rendben, addig benne kell legyél a rendszerben. A rendszerben mindenki benne van, aki az igazságot nem ismeri. Hiába hőbörök, hiába köpköd, hiába lázad a Facebookon. A rendszernek mindenki a támogatója, aki nem kívánta megismerni az igazságot, az élet Isten adta rendjét. És Sámuel megmondta az úrnak minden beszédeit a népnek, mely tőle királyt kér, és mondta, a királynak, aki uralkodni fog felettetek, ez lesz a hatalma. Kettős pont. Fiaitokat elveszi, és szekér vezetőivé, és lovasaivá teszi őket, katonákká, elviszi a háborúba, meg fognak halni. És szekere előtt futnak. Hát most is a kormány szekere előtt futnak a fiatalok. Adósságba születnek, a szülők felveszik az adósságot, és öröklik, és futnak a kormány szekere előtt, a miniszterelnök szekere előtt. Ezredesekké teendi őket, és hadnagyokká, 50 ember felett, velük szántatja meg barázdáit, és velük végezteti aratását, a piszkos munkát, készíteti hadiszerszámait, és harci szekereihez az eszközöket. Ezt mindenki fordítsa le a mai nyelvezetre, most nincs idő, mert fontosabb volna a fontosabb dolgokról beszélgetni, ezt én meg felolvasom, de ezt mindenki fordítsa le magának, hogy értse meg a lényeget, hogy ez hogyan aktuális ma Magyarországra.
Hát nekem jön egy kijelentés ezzel kapcsolatosan, eddig még nem jött. Hát ebben a jelentésben is Istennek a kegyelmét látom, hogy amíg az ember ugye Istent keresi, itten ebben az esetben ugye Ószövetségről beszélgetünk, de ez most is aktuális, hiszen a törvény az létezik. Tehát akik nem Krisztusban, az igazságban, az ő lelkében kegyelem által élik az életüket, azok automatikusan a törvényben, és ez a törvény ez mai napig érvényes, amíg tart a föld, az ég és a föld elmúlnak, ahogy mondja Jézus, de az én beszédeim, és a törvényből egy pontocska is, egy vesző sem fog elveszni. És ugye az emberek azt mondták, hogy ó, nekünk nem kell Isten, nekünk nem kell próféta sem, nem kell személyes kapcsolat sem, nekünk király kell, egy ember. Jó van, de hogyha nincs Isten, nincs igazság, akkor nincs szabadság sem. De hogyha az embernek nem kell a szabadság, és itten ebben az esetben is örökké az ember miért akar emberi vezetőket? Azért, mert ő nem szereti az igazságot, gyűlöli az Istent, ugye itt le van írva, Sámuel nem rád haragusznak, nem tégedet gyűlöltek meg, hanem engemet, Istent, Krisztust, az igazság.
Csak ez zárja, azért kell emberi vezető, mert az emberi vezető nem látja azt, amit Isten lát. Az emberi vezetővel még lehet cselezni, de Istennel már nem.
Igen, és hogy itt, amit Attila fel fog olvasni Sámuel profétától, egyértelműen leírja részletesen, részletben menőleg, hogy rabszolgák lesztek. De ez mekkora kegyelem? Hogy nem kell Isten, nem kell az igazság, szabadság sem kell, de hogyha Isten nélkül én szabadságot akarok, nekem az akkora lejtő a pokol felei, hogy azt kimondani nem lehet. Ezért kegyelemből kapok rabszolgaságot, járomot, hogy a lelkem ne vesszen el, hogy aztán tudjak visszafordulni Istenhez.
Pontosan, ez nagyon fontos, még ez is kegyelem, tehát ne lázadj a vezetők ellen. Mi nem azért beszélünk, hogy te most fellázadj a Orbán, én nem vagyok Orbán párti, egyiket sem pártolom, van nekem királyom, tudom ki a királyom, tudom ki mentett meg. De minél inkább lázadsz a kormány ellen, a vezető ellen, akit te választottál, annál mélyebbre és mélyebbre süllyedsz. És fennáll a veszélye, hogy azt mondja a kormány, a király azt mondja, hogy te ezt az embereket nem kér. Hát jár a szája. Egyszer megválaszt, szavaz, meg üvölt, meg minden kampányol, most ellenem beszél. Hát várjál csak, ember. Hozunk egy törvényt. Nem így van, hogy itt hát Isten semket, akkor neked kellett a király, a miniszterelnök, a kormány, a Fidesz. Nincs jogod lázadni. Minél inkább lázadsz, annál inkább süllyedsz. Még Isten kegyelméből is kiesel a lázadással, nem hogy a királyodnak a kegyelméből. Olvasom tovább. Tehát... Persze, ez most ugye ez régi dolog, de ez még hamarosan még új is lehet, ha nem ügyelünk. Tehát katonákká szekerek elé fogja őket, viszik, húzzák a rendszernek a szekerét. Ez történik emberek, az adóval ezt csináljátok, ezt csinálja mindenki. Leányaitokat pedig elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnéknak és sütőknek. Nem beszélve arról, hogy ágyasoknak is, hát aztán neki egy feleséggel mit kezdenük? Kell neki ágyas, Salamonnak volt, vagy 600? Elveszi legjobb szántóföldeiteket, szőlőhegyeiteket, és mi történik most is? Hát aki a kormányban vannak ilyen előjogai, tehát ezt meg lehet ottan beszélni, hogy elveszük ettől, megbeszéljük valahogy, elsumálkoljuk, aztán majd menjen pereljen. Úgy sem fognak ráhallgatni. Elveszi legjobb szántóföldeiteket, szőlőhegyeiteket, és olajfás kerteiteket, és szolgáinak adja. Veteményeiteket és szőlőiteket megdézsmálja, a javát szépen lefölezi. És főbb embereinek és szolgáinak adja, hát aztán ők szolgálják őt. A parasztól elveszi, hogy csak a dolgozó nyugodta. Elveszi szolgáitokat, szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat és szamaraitokat, és a maga dolgát végezeti azokkal. Barmaitokat megdézsmálja, a tyúkjaitokat beoltja, a gyermekeiteket szintén beoltja, és ti szolgái lesztek néki. És panaszkodni fogtok annak idejében királyotok miatt, kit magatok választottatok, magyarok, panaszkodni fogtok a miniszterelnök miatt, s a Fidesz miatt, s a kormány miatt, melyet magatok választottatok. De az Úr nem fog meghallgatni akkor titeket.
Még az jött így, hogy olvasod, azt adja a lélek, hogy kétféleképpen lehet megfeszíteni a testet, ami a léleknek a megmenekülésére történik. Vagy a lélek cselekedetei által, amit ugye úgy lehet, hogy az ember keresi személyesen a Krisztussal való kapcsolatot, vagy rabszolgaság által, a törvény, ami igába tör, így is meg lehet feszíteni a testet, mind a kettő kegyelem. És hogy az ember betölti a törvényt, és igába töri a testet, a rabszolgaság által, fog vágyakozni a kegyelemre, de amíg az ember a törvényt is át akarja játszani, és keresi a kiskapukat, a kisútakat, és kerülök szembesülést, sem a törvényt nem tölti be, sem a kegyelmet nem választhatja. Ez a langyosság.
Van egy külön bejegyzés erről egyébként, azt hiszem az a címe, hogy a megváltás lényege, ezt bárki megértheti emberek, ahogy Levike mondta, ugyanez ez van megfogalmazva benne, hogy megváltás kétféleképpen lehetséges, törvény által és kegyelem által. Én ezt igen, itt leírtam, ne múltkor az igazság. Hol van? Igen. Nyilatkoztatás, miért nem kapsz álmokat? Állam a labirintus, miért? Nem, miért van több jutast? Keresem, hogy mi a pontos címe, mert érdemes elolvasni, rövid kis bejegyzés, abból meg lehet érteni a lényeget. Igen, az a címe augusztus 24-én kiáltózó.hu. A megváltás lényege rövide. Ugyanez, amit Levike elmondott. Érdemes. Tehát, hogy és mi a jó dolog az örömír az, hogy akik az Ószövetségben, sőt, akármilyen rendszerben a törvényt tisztességesen betartották, azok eljutottak a üdvösségre, miért? A törvény megtörte őket. És rájöttek, hogy bullshit az egész. A földi élet, az a földi törvénykezés, ahogy mi azt elképzeltük, az tehát jól laktak vele. És végül Istenhez fordultak, megboldogultak, kegyelem által megmenekültek. De aki sumák volt, tolvaj volt, hazug volt, a törvényt is próbált átjátszani, a kegyelem nem kellett, azok egy házszámmal lejjebb vannak ottan, perzselődnek körülbelül. Tehát, olvasjuk tovább, hogy a királynak még milyen jogai vannak. Szerintem eddig is elég kemény volt, de olvasom tovább, most már jussunk a végére valahogy. Barmaitokat megdézsmálja, és ti szolgái lesztek néki. És panaszkodni fogtok annak idejében a miniszterelnök miatt, s a Fidesz miatt, s a Komcsik miatt, s a Gyurcsány miatt, kit magatok választottatok, de az úr nem fog meghallgatni a kotiteket. Nektek kellett a törvény, a király törvénye. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni. A jóságos Isten figyelmeztető szavára nem akart akkor sem hallgatni, de most sem akar, sem a magyar, sem a székely. A zsidókról nincs amit beszélni. A mi dolgunk az, hogy itten Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalja, Székelyföld, Magyarország, Budapest, Gyergyószent Miklós, mi a helyzet? Akarsz-e az élő Istenre hallgatni, hogy életed legyen megmenekül, igen vagy nem? A nép azonban, a zsidók, hiába zsidózunk, ugyanakkor vagyunk, mint ők, ugyanazt csináljuk, kemény nyakúak vagyunk. A nép azonban, a magyar azonban nem akarta az Isten gyermekének a szavára hallgatni, és mondának, nem, nem, király legyen felettünk, és mi is úgy legyünk, mint a többi népek, hogy királyunk ítéljen minket is, és előttünk járjon, és vezesse a mi harcainkat. És miután Sámuel meghallgatta népnek minden szavát, megmondta azokat az úrnak, és mond az úr Sámuelnek, hallgass a szavukra, és adj nékik királyt. És Sámuel mondta a zsidóknak, menjetek el haza kiki az ő városába, aztán majd jönnek a szavazások, lehet szavazni. Ennyi emberek, tehát Isten még a királyt sem akarta, nemhogy a királynőt. Isten a királyt sem akarta, nemhogy a királynőt. És akkor imé királynő lett. Tehát itt, amiről szó van, hogy a zsidóknak királyuk lett, ez körülbelül az, amikor Ádám elbukott. Mert Ádám királya tette magát, ne? Azt mondja, én megoldom. Nem kell nekem Isten. Nem akarok én rá... Van nekem egy jobb ötletem. Azt szerint fogom csinálni. Tehát Ádám megkoronázta magát. Királya tette magát. Miért? A királynőért. Tehát az, hogy király volt a zsidóknál, a magyaroknál, és bárki, bármelyik népnél, az már mélyen lent van. Lent. De Isten annyira kegyelmes, még azt is megáldotta. Azt mondta, hogy megtaláljuk a módját, hogy ebből is valamiképp megszabaduljatok. Legyen kiút. Amíg volt tisztességes királyság Magyarországon, Romániában, bárhol, addig még volt, ugye, törvényt betartották, voltak Mátyás királyok, feltetőleg jó királyok voltak Judában is, ugye, mint Dávid, meg társai, és Isten valahogy megoldotta, hogy abból a rendszerből is szabaduljanak meg valahogy az emberek. De most már király sem kell nekünk, hanem demokrácia kell, hogy a legostobább emberek szavazzanak, hogy a tömegnek a véleménye döntsön. Ember, ki fog téged megmenteni? Gondolkozz el! A királyi rendszer, a királyság sem volt jó, az is már egy elbukott állapot. De ott legalább úgy volt, hogy a próféta kiválasztotta a bölcs királyt. És általában megtörtént. Még nekünk is jutott bölcs király Hébehóba, magyaroknak. és az bölcsen és okosan irányította az országot. De akkor, amikor rá van bízva a legeslegbutább emberre, hogy ő szavazzon, és ezt nem gonoszsággal mondom, emberek, nem gonoszsággal. Mert Jézus nem azt mondta, hogy a többség Isten országa felé megy, halad, és a kisebbség a pokolba, hanem fordítva azt mondta, hogy a többség a széles úton megy, a széles kapu felé, emberek, a szakadék irányába. Hát ez a demokrácia, ez az új rendszer. A királyság el volt bukva, akkor mennyivel inkább van elbukva az úgynevezett demokrácia. Amúgy nincsen demokrácia, hála Istennek. Meg fogjátok látni, mennyire van demokrácia Magyarországon. Annyira van a demokrácia, hogy az mindenkinek fájni fog és sajogni. Mert minden ízi ilyen kemény diktatúra, ilyen demokráciákkal kezdődött, amilyen van most a Magyarországon, és amilyen van Svájcban, és mindenhol. Tehát ott tartunk ugye, hogy az, hogy Ádám uralkodott, és nem a mindenható Istennek a bölcsessége, Ádám elkezdett kételkedőségbe került, ezek kételkedni Istenben, az is rossz volt. Az, hogy királyt kaptunk, már az is rossz volt. De amikor a királynő kezdett uralkodni, emberek, gondolkozzatok el ezen, mert Éva, erről többször beszéltünk az elmúlt időszakban, Éva a teljes testiséget, földhöz ragadtságot képviselte. Még ez is nyilvánvalóvá teszi, hogy ami a Bibliában le van írva, igaz, hogy Ádám, ő megkapta azt a hitet, hogy ő az úr a háznál, de Éva uralkodott mindig is. Hát Éváért mondott le Ádám Istenről, a teljes földhöz ragadtságért, mert Éva ki volt? Ádám képzeletének a szüleménye. Ő kérte Istentől. Pont olyan kaptál te is, amilyent akartál, nem? Most meg vakarózol. Na, most ebben nem akarok belemenni ebbe a témába, csak hogy megértsük, hogy Ádám ugye valahol ott volt ottan, mint tényleg a gólya fos a levegőben. Isten bocsássa meg. Tehát Istennél sem volt, ő tudta, hogy azért csak jó volna jóban lenni az Úrral, de ott sem volt, és Évánál sem volt, mert kialakult egy jó kis együttlét, testi együttlét, minden jó volt, de utána aztán már érezte Ádám, hogy az itt csak nem elég ez. Isten nincsen, hát ha van sör a hüttőben, vagy bor, vagy pálinka. Legyünk őszinték, emberek. De aki őszinte, az szinte ő. Az Isten megsegíti. De aki képmutató, hazudik össze-vissza, azt Isten sem tudja megsegíteni. Tehát átment az irányítás a nőnek, ugye? A nőnek. Aki hogyan csábította Ádámot? Hát a ravassággal, jelképesen a kígyó, azt jelenti, hogy Éva ravasz volt. Kitalálta a beszélő kígyót? Isten nem találta ki, de Éva kitalálta a beszélő kígyót. És átment az uralkodás a ravasságba, a teljes földhöz ragadtságba, és a csábításba, mint a kígyó, hogy mozog, izeg, mozog, ugye ottan csavarog, meg tekereg, meg minden. És ez mi az? A Jézabel szellemiség, emberek. Jézabel, aki ismeri a Bibliát.
Igen, mert Éva ugye a testiségből lett teremtve, nem mint hogyha ez lett volna az Isten akarata, sokkal inkább Ádámnak az akarata, az ő elképzelés, az álmodozásának a gyümölcse lett Éva, mikor becsukta a szemét, akkor megálmodta, hogy hú, milyen jó lenne egy Éva. Tehát Éva elsősorban testből született, és mit mond erről Jézus? Azt mondja, hogy e világ fiai a maguk nemében ravaszabbak. És ezért volt ravaszabb Éva.
Pontosan, tehát az Ádám, akiben még volt valami lélek, mert ugye ő lélek, lelket lehet Isten az ő órába, Éván ezt már nem írja, de ezt meg kell érteni ennek a mélységet, ennek a kijelentésnek. Hanem azt mondja, a testemből való test és csontomból való csont. Épp azt nem mondta, hogy agyakból való agyak. És erről ugye elmondtuk azt, hogy úgy igazából ez nem a nőre vonatkozik, hanem arra, aki az Éva szerepet játsza. De úgy igazából számodra, ha te most, a te nevet Éva, számodra ki az Éva? Hát a férjed. Mert a férjed nem az, aki ő valójában, hanem az, amit te elképzeltél. Maga az illúzió az Éva, emberek. Ez nem nőnemű, csak jelképesen nőnemű, de ezt nem tudom én elmondani még egyszerűbben, mert sokszor elmondtuk ezt már. Ezt, aki személyesen nem érti meg, sosem fogja megérteni, akinek Isten nem jelenti ki ezt.
Mai nyelvezetre lefordítva azt, ahogy olvashatjuk, hogy Ádám azt mondja, hogy ugye kereste a társat, a segítő társat az állatokban, de nem találta. És akkor elképzelte Évát, és akkor Isten megteremtette Évát. És mikor meglátta, hát szó szerint egy kielégülés történt. Azt mondja, végre, testemből való test,
önimádat,
csontomból való csont. Tehát az Éva az legyen férfi vagy akár nő, az a földi elképzelésnek a kivetülése és kielégülése. Ah, ez az, erre vágyok. Ez az, ami engemet kielégít testileg, nem lelkileg.
Miért hazudik a nő a férfinak? Vagy a férfi a nőnek? Hát azért, mert ez volt a megrendelés. Ez volt az ember, mert Ádám nem férfi volt, mondtuk, hogy ő ember volt. Ő tökéletes volt először. Hanem az ő kívánsága, az ő teremtménye, hogy legyen olyan. Tehát miért hazudik a feleség a férfinak? Miért azt adja, amit Ádám kíván? Hát cserébe, nem? Tehát Éva illúzió. Tehát számodra a férjed illúzió, mert ő azt adja, amit te kívánsz, feltéve, hogyha nem igazságos. Lehet, hogy igazságos, azt mondja, nem fogom azt adni, amit kívánsz. Akkor sem, hogyha akarsz adni valamit cserébe nekem. Nem kell semmilyen csere. Eleget cserében éltünk. Ezt kell valahogy megérteni, hogy akinek van felesége, két felesége van. Van egy valódi személy, akit te nem ismersz. Egy valódi személy. Ő egy karakter. Ő, aki ottan a világban téveg éppen úgy, mint te. És van a másik személy, akit te kreáltál, te hoztad létre. Te kívántad. És ő neked azt mondja, amit te hallani akarsz. Azt cselekszi, lefekszik veled, és fel kell veled, és mindent megcsinál, amit kérsz tőle, mert ennek ára van. Ő is kér valamit tőled. Szépen megegyeztek, és akkor Isten teljesen ki van zárva a játékból. Na de ez is csak úgy, hogy mondjam, zárójel, rövid zárójel. Menjünk tovább, mert sokkal fontosabb dolgok vannak. Amit fontos mindenkinek, minden magyarnak, meg hogy mit jelent az, hogy a magyarok királynője második Erzsébet, és hogy ki valójában a magyarok királynője, még jobban lesztek sokkolva mindnyárt, aki ezt hallgatja, és ugye laikus még mostani nem hallgatta kiáltó szót. Tehát abban már ugye nagyjából talán egyet érthettünk, hogy igen, tehát ez egy fokkal rosszabb. Talán nem olyan rossz, mint a miniszterelnök, vagy hogy mit tudom, hogy egy elnök, államelnök, vagy hogy hívják, köztársasági elnök, királynő. Tehát a királynő uralkodik Magyarországon. És akkor most a következő kérdés az, hogy nézem, hogy itten a leírásban van-e még olyan kérdés, amit feltettem volt, és nem volt megválaszolva. Egyébként az is, hogy az egész világ gyászolja Erzsébet királynőt, az is ugye arra utal, hogy mindenki felnézett, tehát mindenki veszteségként éli meg. Jaj, nincs király, nincs Erzsébet királynő. Az nem számít, hogy nincs igazság, nincs bölcsesség, Istennek a lelke, az ő szava nincs közöttünk, az nem számít. Nincs Erzsébet királynő. Na, tehát ugye ott tartottunk, hogy a nő, a női uralom ugye azt jelenti, hogy ugye ravasság uralkodik, tehát a kígyó az maga Éva, ugye ez a ravasság. De ez egyébként Ádámnak a fejében van az a ravasság, mert Éva az ő kivetülése. Az ő kivetülése. Tehát ravasz módon azt adjon, azt mondja neked a férjed, amit te hallani akarsz, és ravasz módon azt mondja neked a feleséged, amit te hallani akarsz. Fordítva, vice versa, ugye? Tehát azt jelenti, ugye, hogy jelképesen az Éva uralkodik, most már nem is az Ádám, hanem az uralom teljes mértékben át lett adva a földieknek, az agyagnak, a földhöz ragadtságnak. És most épül az a szobor a Dániel könyvében, ugye, agyak, a lábai is, úgy felfelé jött a vas, meg ezüst, meg arany, meg nem tudom én mi, hogy a mi birodalmunknak, magyarországi birodalomnak, a világbirodalomnak az alapja mi az? Agyak. Az agyak irányít, a testiség, a földhöz ragadtság irányít emberek. Na most akkor jön a következő sokkoló kijelentés, ha csak második Erzsébet lett volna Magyarország királynője, az még jó volna, az még hagyjám, de van annál rosszabb is. Van egy másik királynő Magyarországon, aki lelki értelemben, szellemi értelemben, csúnya szóval élve spirituális értelemben uralja Magyarországot, a magyarokat. És ki ez a királynő, emberek? Valaki írja oda le kommentbe, hogy ki ez a királynő, aki uralja Magyarországot. Tényleg szeretném, hogyha valaki megfogalmazná, fején találná a szöget, hogy melyik királynő uralja most Magyarországot. Abban segítek, hogy azt mondom, hogy van egy olyan megfogalmazás, királyné asszonya. Királyné asszonya. Ki a magyarok királyné asszonya? Valaki nem ír egy kommentet, egy nevet, hogy ki uralja Magyarországot. Persze, látszólag, meg a hírek szerint, meg minden, Orbán Viktor, tudjuk, ezt én is tudom. Hallottam a választásokról én is. De a valóságban ki uralja Magyarországot? Kinek adta át István király az uralmat? Kinek adta át? Kinek ajánlotta fel István király a magyar népet? A magyar nemzetet? Pontosan, pontosan, pontosan. Szűz Máriának, Szűz Marikának pontosan, egy kitalált bálványnak felajánlotta István király. Képzeld el, mekkora bölcsessége lehetett neki, és mekkora Isten szeretete, amikor felajánlotta az országot, Magyarországot és a nemzetet egy kitalált személynek. Ennyi erővel a Mikulásnak is felajánlotta volna, pontosan, hogy mondja Levike. Borzalmas dolg, és az igazság az, hogy igen, ez kicsit olyan poénos, meg humoros, de én olyan nehéz szívvel csinálok ebből viccet, emberek. Mert itten tragédiáról van szó. Persze, ebből lehet viccet is csinálni, és csinálunk is sajnos a gyalóságunk miatt. De sírnom kéne nekem mostan. Mindannyiunknak sírni kéne, hogy azt megünnepeljük minden évbe, azt a hatalmas nagy történelmi eseményt, hogy volt egy olyan királyunk, aki egy kitalált emberi képzelet szüleményének felajánlott, nem is létezik, felajánlotta az országot és a nemzetet. A magyarok királyné asszonya, Csíksomlyói Szűz Mária, Babba Mária, Medjugorje, Fati, ez mind ugyanaz emberek. Ez ugyanaz, mint az efézusi Diana, egy kitalált személy. Csúnya szóval, ugye, amit használnak a mai kereszténységben, egy démon, nem emberi képzelet szüleménye, hazugság. Akit úgy hívunk, hogy a magyarok nagyasszonya, vagy ilyen Szűz Mária, meg olyan Szűz Mária, annak semmi köze nincs Jézus Krisztus édesanyjához. És aki ezt nem hiszi el nekünk, és van gerinc a hátában, van bátorság és alázata a Teremtő Istennel szemben, kérdezze őt, akinek van alázata és bátorsága Jézus Krisztussal szemben. Kérdezze őt, hogy mi köze van annak, akinek átadta István az országot és a nemzetet, mi köze van annak a személynek Máriához, Jézus édesanyjához. Nekem nincsen semmi bajom Máriával, Jézus édesanyjával, hanem azzal, amit létrehoztunk, és még elénekeljük azt, hogy eldaloljuk meg, mondjuk, hogy üdvözlégy Mária, ki sem tudom mondani, tehát én el fogok itt ájulni. Kimondom azt, hogy Istennek szent anyja. Mióta emberek? Mióta van Istennek édesanyja? Örökké való mindenható, dicsőséges Isten. Öröktől fogva létezik. Nincs neki édes, Jézus Krisztusnak volt testi értelemben édesanyja. Máriának hívták. De ez maga az Éva dicsőítésének, az Éva tévelgésének a megkoronázása, amikor Évát én Isten anyjává teszem. Hihetetlen, emberek, hihetetlen. Na ez, és nem fizikailag, mert nem láttunk, van egy néhány szobor, templomokban vannak Mária szobrok, itt nálunk is van Erdélyben elég sok szobor, de nem azok a szobrok uralják a nemzetet, hanem az a szellemiség, és ezt kell megértsük, hogyha látni akarjuk a lényeget, hogy lélek által lássunk, hogy ez a királynő uralja Magyarországot, a babonaság, a teljes sötétség benne van az ezotériában, a New Age-ben, a kereszténységben, katolikus, ortodoxiában is benne van.
Amikor az Ószövetségben Isten elküldte a prófétákat, akkor küldte el, amikor már a kegyelem nagyon lejáróban volt, és nem mint hogy addig nem figyelmeztette volna, de hogy is nem. De amikor már a próféta hangos szóval kellett szóljon, azt mondta Isten lelke által, hogy térjetek meg, mert a bűneitek, és mik a bűnök? Hát nem főtt, persze a cselekedetek is, de ezek a sátáni elméletek, sátáni hazugságok, amiket most felidéztünk, és mekkora Istennek a kegyelme, hiszen ezek a hazugságok már nemhogy az egekig érnek, hiszen ezek a hazugságok már Isten fölé érnek, hiszen amikor kitalálok én egy szemét, Szűz Máriát, aki én találom ki, persze létezett Mária, aki testileg megszülte Jézus, de úgy önmagában az a személy, akit a Szűz Mária képvisel, azt nem ő képviselte, azt én találtam ki, és az a köré én aggattam fel azokat az elméleteket, amiknek Máriának semmi köze. És Isten fölé helyezem. És amikor azt mondom, hogy Istennek szent anyja, akkor körülbelül úgy jön ki, hogy hát Szűz Mária szent, és Isten az nem éppen szent. Hiszen az anyja szent, a fia az már nem. Isten. És milyen durva, hogy én találtam ki Szűz Máriát, akinek én befolyással vagyok, akire én befolyással vagyok. Én mondom meg Szűz Máriának, Isten anyjának, hogy mi is a helyzet, hiszen én találtam ki, és én formálom. Tehát ezek a magaslatok, ezek a démonok, amikről beszélget Pál apostol, hogy nem test és vér ellen van nekem tusakodásom, hanem magaslatok ellen, amik a levegőben vannak, az elmémben vannak, szellemi magaslatok, fejedelemségek, a fejemben ilyen magaslatok vannak, hogy én a fejemben olyan elméleteket hordozok, olyan hazug elméleteket hordozok, amik már Istent is felül haladják, hogy nekem van egy Szűz Máriám, aki Istennek az anyja, aki nekem közvetítő, és az én kéréseimet Istennek leadja, és hát Istennek az anyja, szent anyja, hát Istennek kötelessége engedelmeskedni. Hogyan? Ja, igen, hát ma azt kívánták a Szűz Mária nevében, hogy bárcsak golyót kapnék a fejembe, mert hát nem tetszett az igazság, amiket Krisztus kijelentett. Na, úgyhogy itt állunk, hogy a bűneink, a hazugságok a fejünkben, azok nem az égig érnek, azok már a harmadik égig érnek.
Borzalmas, az ember kinyában, sem tudja most tényleg sírjon, vagy nevessen, tényleg borzalmas. Nevetni azért nem szabad ezen nagyon, mert akkor az egész dolgot elsimítjük, elbagatterizáljuk, ezek nagyon súlyos dolgok. Emberek vannak megkötözve, emberi lelkek vesznek kárba. A kárhozat azt jelenti, hogy az embernek a lelke elvész, kárba vész a lélek. Ez a kárhozat. Egy olyan lélek, amely Istentől van, és örökön élhetne, kárba kell vesszen egy ilyen magaslat miatt, egy ilyen babonaság miatt, amiben egy teljes nemzet hisz, és amit egy teljes nemzet ünnepel évente minimum egyszer. Emberek, ez borzalmas. Tehát jelképesen azt is mondhatjuk, hogy ez a királynő, ez nem más, mint ugye, ugyanaz, mint a babiloni parázna, Jelenések könyvében ez a Szajha, ugye, az a kitalált Mária, az efézusi Diana, a Jézabel ugyanaz, a hamis egyház, a hazukatolikus egyház, ez ugyanaz. Ugyanaz a szellemiség, mert feltetőleg István király is, ugye, vatikáni nyomásra adta ezt a hatalmas lehetőséget Magyarországnak, hogy felajánlotta az ő népét, az ő édesanyját, az ő testvéreit, az ő gyermekeit, az ő utódait felajánlotta egy emberek által kitalált nem létező személynek. És nem értjük, hogy miért van ekkora bajban a magyar. Miért nincsen bölcsesség? Miért mennek bele minden hazugságba a magyarok? Bele az ében maszkba, bele az oltakozásba, bele a szenvedésbe, és nem értik. Imádkoznak a Szűz Máriához, Istennek az anyjához, de ő nem akarja meghallgatni, mert nem létezik. Nem létezik, emberek. És mit mond a Zsoltár? Azt mondja, hogy hát ezek a báványok, amiket az ember elképzelt, azt mondja, hát olyanok, mint hasonlatosak az emberhez valamelyest, mert vannak szemeik, de nem látnak. Vannak füleik, de nem hallanak. Van szívük, de nem érez. Van fejük, de nem gondolkodik. És azt mondja Isten, figyelj meg, ez maga az átok, hogy olyanná lesznek az ő követőik is. Tehát akik nem az élő Istent ismerik, hanem ilyen báványokat követnek, olyanokká lesznek, mint a báványok. Tehát van szemünk, de nem látunk. Van fülünk is, de nem hallunk. Van agyunk és van szívünk, de nincs értelmünk. Teljesen olyanok lettünk, mint a szobrok, mint a Csíksomlyói Mária szobor. Halottak. Benne vagyunk az első halálba. Isten könyörüljön a magyar nemzeten.
És ez még nyelvtanilag nem is helyes, ahogy le van írva, hogy ugye, hogy felsorolta Attila lélek által, hogy vannak szemeik, de nem látnak, vannak füleik, de nem hallanak, van szája, de nem beszél, és vannak lábai, de nem járnak, és ilyenekké válnak majd az ő imádói. Tehát ez nyelvtanilag nem helyes, mert nem a bálvány volt először, hanem aki kitalálta. És aki kitalálta, ő már nem olyanná vált. Tehát az, hogy én kitalálok egy bálványt, hogy fából faragok egy bálványt, szemeket, füleket, szájat, vagy akár fenevadat, ugye a technológiát, nem azt jelenti, hogy én már lelketlen vagyok, hogy olyant teremtek. Tehát az, hogy ami van bennem, és én megteremtem azt, nem azt jelenti, hogy én már belül olyanná váltam. Nem azután válok olyanná, miután megteremtettem a bálványt, és elkezdem őt imádni. Én már azelőtt vak voltam. Voltak szemeim, de nem láttam. Én már azelőtt süket voltam, voltak füleim, de nem hallottam az Istent. Én már azelőtt béna voltam, voltak lábaim, de mégsem jártam, mert nem a lélekben jártam. És ezt mondta a farizeusoknak is, hogyha azt mondanátok, hogy vakok vagytok, látjátok, teli voltak bálványokkal, bálvány elméletekkel, amire azt mondták, hogy az az igazság, abban élet van. Ha azt mondanátok, hogy vakok vagytok, akkor meg lenne bocsájtva bűneitek, de mivel azt mondjátok, láttok, bálványok maradtok, halottak maradtok.
Nagyon kemény, tehát ez is ugye azt igazolja, amiről szól a Biblia, és ugye nem akarja a kereszténység ezt belátni, ha a kereszténység ezt belátna, akkor összeomlan az egész kereszténység. Az egész Bábel, az egész hazugság összeomlana. Mert a Biblia nem arról szól, hogy aztán majd a halálunk után fel fogunk támadni, nem emberek. A Biblia arról szól, hogy az ember most az első halálban van. Két halálról beszél a Biblia, az első és a második halálról. Azt gondolják egyesek, hogy a második halál majd a halálunk után van. Nem. Az már a második halál, amikor meghal a testünk is eltemetnek. Az a második halál, akkor mi az első? Az, amiben most vagyunk. Az az első halál, aminek a kivetülése a bálványok. Ezek a zarándoklatok, meg ez a sok babona, ez a sok mese, amit az emberek bevettek. És ez uralja a magyar nemzetet. Miért beszélünk erről? Miért indít az igazság az, hogy tényleg azt érzem, hogy az Úristen szorongatja a szívünket, hogy beszéljünk erről? És tényleg beteljesedik az, amit ő nekünk mutatott, hogy keményebb eledel fog következni. Ez egy nagyon kemény eledel. Nagyon keményebb a gondattal megbékülni. És az is lehet, hogy mivel mi is gyalog vagyunk, és néha kínunkban még el is mosolyogunk, ugye, bizonyos dolgokon, ezért ellenszenvesek vagyunk. Ezért mindenkinek azt javaslom, hogy tegye fel magának azt a kérdést, hogy ő letenni az életét, vagy letette az életét Isten kezébe, Jézus Krisztus kezébe. Tényleg kívánja, hogy Isten kijelentse magát az ő életébe, az ő értelmében. Mert másképp ugye akkor ez csupán egy teológiai kérdés. Kezdünk vitázni, már pedig Szűzanyát mi nem imádjuk, hanem tiszteljük. Ugye ez a válasz a katolikusok részéről. Emberek, ügyeljetek, az életetekkel játszotok, a lelketekkel játszotok. Igen. Igen, igen, ezek nagyon kemény játszmák, és azt mondja Isten, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek, válaszolni fogok. Olyan dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Kérjél tőlem látást a szemeidre, mert megadom. Ha őszintén vágysz az igazságra, Isten megadja a látást. Annak látását, hogy mi a különbség, a babonaság, a vallások és az igazság között. Annak a látását, hogy miért kellett Jézust megölni. Mi ölte meg Jézust. És azt is, hogy Isten miért engedte, mert ő megengedte. Ha nem engedte volna meg, akkor nem tudta volna megölni őt. Van-e még valami, amit nem mondtunk el? Persze, igen, tehát Levike itt mondja, hogy Magyarországot is ő uralja, ugye? Tehát de nem csak Magyarország, egész világot, csak nyilván ugye mi most Magyarországról beszélünk, mert ezt a játszmát mindenhol eljátszották. Ukrajnában is ugye ott, ahol az emberek talán, nem tudom most milyen, nem jó a háború, nem foglalkoztam vele, tegyük fel, hogy van valós háború, és emberek halnak meg. Mindenképpen az országot tönkreteszik. És az ottani egyházatják mit csinálnak? Ajánlgatják az országot és a békességet Máriának. És minél tovább ajánljuk a békességet, vagyis a sorsunkot egy halott, általunk elképzelt létezőnek, annál mélyebbre süllyed, annál több a tragédia, annál több a sírás és a fogcsikorgatás, a gyermekeink szenvedése, emberek. Ezért beszélünk erről. Aval az őszinte reménységgel, hogy aki ezt hallja, talán felfogja, vagy legalább arra van indítva, hogy kívánja hallani az élő Istent, mert ő azt mondta, akik engemet keresnek, megtalálnak, hallani fogják az én hangomat. A Biblia sem ér semmit Isten lelke nélkül, őszinte fohász nélkül, őszinte ima nélkül, őszinte Istenhez fordulás nélkül. A Biblia nem ér semmit, nem fogod tudni megérteni, mert el van rejtve annak a tartalma Jézus szavai szerint. Tehát ahhoz, hogy valaki a Bibliát is, hogy megértse, oda is már ugye Istennek a segítsége kell, igazi őszinte Istenhez fordulás kell. És hát egy szó mint száz, amíg egy királynő főképp egy nem is létező királynő uralja Magyarországot. A látszat ellenére, ugye, mert a látszat szerint Orbán Viktor, ugye, a miniszterelnök, Magyarország főura, ugye, amíg ez megy tovább, addig nincs esélye a magyar nemzetnek, sőt, amit mondtunk korábban, a magyar felnőttek, a magyar férfiak és a magyar nők végig kell nézzék, ahogy megvan írva a Bibliában is, végig kell nézzék az ő gyermekeik kín szenvedéseit, jajgatásait és halálát. Mert amikor a magyar szülőknek, a magyar férfiaknak, a magyar nőknek haldoklik, beteg és haldoklik a gyermekük, akit ők nemzettek, ugye, akkor azzal együtt és azzal párhuzamosan haldoklik a belső gyermek is, haldoklik az ő lelkük. Akik végignézik a gyermekeket meghalni, azok nagy valószínűséggel talán még a lelküket is elveszítik. Márpedig ez történt Magyarországon. Magyarország királynője javaslatára mi történt? Megvádolta a magyar nemzet, a magyar férfiak, a magyar nők, a magyar felnőtt társadalom, megvádolta a gyermekeket. Akikre Jézus azt mondja, hogy ők Istennek az ajándékai, Isten áldása. A magyar felnőtt társadalom elhitte a láthatatlan királynőnek, ugye az ördögnek, az Antikrisztusnak elhitte, hogy a gyermekek miatt terjed a kór, a betegség, a vírus, és elvitték önként a gyermekeket beoltatni. És gyermekek szenvednek, különböző betegségei vannak, meggyengült a szervezetük, az ő szervezetüknek az ellenálló képessége. Különböző problémákkal, betegségekkel küzdködnek, sírnak és jajgatnak. A szülők kemény szívűsége miatt, a szülők babonasága miatt, a szívük ostobasága miatt, és amiatt, hogy a magyar ember mindent sírat, Erzsébet királynőt, mindenért sóvárok, de nem kell neki az igazság, az élő igazság, a feltámadt igazság. Isten könyörüljön rajtunk, a magyar nemzeten, a székelyeken. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.